Imádkozzunk.
Magasztalunk téged, mennyi atyánk, a te végtelen kegyelmedért, csodálatos szeretetedért, amit nap mint nap megtapasztalhatunk. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akinek a nevében összegyűlhettünk-e mai délutánon is. Arra kérünk tégedet, hogy munkálkodj a mi szíveinkben, a te drága ígéd által. Nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi szemünket, hogy lássunk, hogy halljunk és megértsük a te ígédet, és az elhintett mag kikeljen és gyümölcsöt hozzon. Kérlek, áldjál meg minden egyes szolgálatot, hadd legyen átitatva a te lelked által minden egyes szolgálat, és áldásos legyen ez a délután számunkra. Amen.
Amen.
Olvassuk Isten igét a Timóteushoz írott második levél, negyedik részéből a 6-tól 8-ig terjedő igéket. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amen. Hiszük azt, hogy az Úr közöttünk van, és többen vagyunk, akik vágyva várjuk az Úr megjelenését, az ő eljövetelét. Készülünk erre, imádkozzunk, hogy Isten formáljon bennünket. Köszöntünk szeretettel mindenkit. helybelieket, vendégeket, közelebbről és távolabbról érkezetteket. Segítsen az Úr bennünket, minnyájunkat, hogy ezen a mai napon is közelebb jussunk az Úrhoz. Legyen felkészülés idő, ez is a vele való találkozásra, az ő eljövetelére, hogy meggazdagodjunk lelkileg, és úgy szolgáljunk hűségesen az Úrnak. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát, amiután Nagy Tamás testvér fog szólni.
Magasztaljuk a mi Úrunkat az ő drága igéért, amelyet alkalomról alkalomra megnyithatunk, és szólhat hozzánk. És most is egy olyan igét olvastunk, ami egy csodálatos bizonyságtétel Pál apostol szájából származik, amikor elmondja azt, hogy a nemes harcot megharcolta, és futását elvégezte. Az a kívánságom magam számára és a gyülekezet számára, hogy amikor elérkezik az a pillanat, amikor elbomlik a mi sátorházunk itt a földön, hadd legyen ez a bizonyságtevés, igazi bizonyságtevés a mi szánkon. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és eltétetett nekem az igazság koronája. Elgondolkoztam, hogy milyen is a nemes harc. Milyen a nemes harc megharcolása? Nem mindegy az, hogy hogyan megyünk a harcban. A harcban csak felöltözve, harciasan, harci öltözékben és fegyverekkel lehet menni. Ennélkül nem érdemes harcba elindulni. Ha ezek nélkül indul el a katona a harcba, akkor biztos a csőd, biztos az, hogy előbb-utóbb meg fog halni. De hogyha fel van fegyverkezve és fel van öltözve a harcias ruhákkal, a védő öltözettel, akkor több mint valószínű, hogy győztes lesz a harcom. És fel szeretném olvasni Efézus 6. részből 13. verstől a 17-ig. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felöltözve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyillát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Hát így lehet indulni a harcban. Ennélkül, ezek nélkül, a fegyverzetek nélkül, védőöltözet nélkül nem érdemes harcba indulni. És megfogalmazódott bennem az a gondolat még, nem elég csak eldönteni, hogy elindulok a harcba, vagyis fogok menni a harcba. Hogyha csak gondolatban gondolom el, és jó lenne elmenni, jó lenne harcolni, akkor az a megvalósítás nem következik be. De hogyha gondolatban is teljesen ott vagyok, és azt mondom, hogy elindulok, és megyek, és teszem, és harcolni fogok, addig, ameddig bírja az erőm, akkor győztes harcot fogok harcolni. Azt mondja Pál apostol, hanem a nemes harcot megharcoltam. A harcot meg kell harcolni. És érdekes gondolat, hogy nem úgy kell gondolni a harcra, mint amit majd mások elvégeznek, hanem amit én kell elvégezzek. És elgondolkoztam azon is, hogy milyen nemes harc, és mi ellen folyik a mi harcunk. És arra jöttem rá, hogy először is a mi testünk ellen, testünk vágyai ellen, a mi énünk ellen harcolunk. A délelőtt arról volt szó, a megszentelődésről, és ott is szó volt arról, hogy ez is egy hatalmas harc. És ez így van, hogy testünk ellen nap mint nap harcolnunk kell. Feltámadnak a kívánságok, és a testünk vágyik valamire mindig. Ezt meg kell öldökölnünk nap mint nap. Aztán Pál apostol azt mondja az Efézus 6-ba, hogy a levegőbeli hatalmasságok ellen van a mi harcunk. Nap mint nap a sátán kísér, támad, és azt akarja, hogy elejtsen bennünket, azt akarja, hogy megsemmisítsen, és egy katoná, a Krisztus katonáját megsemmisítse is, és félretegye a harcból. Ez a harc kimerítő és hosszadalmas. Mondhatjuk azt, hogy ez egy folyamatos harc, attól kezdve, hogy megtértünk, hogy újjászült bennünket Isten, ez folyamatosan folytatódik egészen halálunkig. Ezt nem lehet abba hagyni. Aki abba hagyja a harcot, az halott, az meghal. De aki folytatja a harcot, és végigviszi a harcot, az, ahogy mondja a címünk is, a győztes célba érkezés. Célba fog érkezni győztesen. Ez a harc egy olyan harc, amikor tudjuk, hogy miért harcolunk. Tudjuk azt, hogy eltétetett nekünk az igazság koronája, és Pál apostolnak ez a csodálatos bizonyságtevése, vagyis megerősíti azt, hogy tudja, hogy neki eltétetett az igazság koronája. Nem egy bizonytalan dologért harcolt Pál apostol, nem egy bizonytalan dologért adta oda az életét, hanem egy biztos dologért, azért a koronáért, amit eltétetett számára. Van más harc is. Van olyan harc, amit saját magunk harcolunk. Saját maga harcolja az ember, talán a társadalmi felemelkedésért, hogy nagyobb ember legyen, hogy jobban elismerjék az emberek, vagy a testét, hogy még jobban elkényeztesse, ez is egy fajta harc. Vagy hogy megfeleljen Istennek. Éppen beszélgettem a tegnap egy fiatal emberrel, és ő azt mondta el, hogy ő szeretne megfelelni Istennek. Hát nem tudunk megfelelni Istennek. Nem tudunk úgy élni, hogy Isten elfogadjon bennünket. Csak kegyelemből üdvözülhetünk, ezt tudjuk. És ez a harc, ez vesztes harc. Csak a nemes harc az a győztes harc. És egy kérdéssel zárom le, vajon te és én milyen harcban harcolok? A nemes harcot harcolom, vagy a saját magam harcát? Isten adja meg, hogy mindannyian a nemes harcot harcoljuk, és győztesként célba érkezzünk. Amen. az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Albu Levente szolgálatát fogjuk meghallgatni.
Szolgálatom alapjául szeretnék felolvasni egy ige részt, az első tesszalonikai levél második részének 7. versétől a 12. versig. Ezt írja Pál apostol: mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és veszőtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok. És úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát: ti vagytok a tanúim és az Isten. Milyen szentek, igazak és fethetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Amen. Lehet emlékeznek a testvérek, hogy 2012-ben is voltam itt, és bizonyságot tettem a megtérésemről. Én nem hívő családban nőttem fel, és 96-ba kerültem el Brassóba, az egyetemre, Kovásznál nőttem fel, és ott nem nagyon ismertem hívő embereket. Mikor elkerültem az egyetemre, hálás vagyok az Úrnak, hogy már első éves koromban megtalált, megkeresett, és elhívott. És amikor
meghoztam ezt a döntést, hogy az Úr Jézust akarom követni. Megtudtam, hogy van egy magyar hívő fiú ott az egyetemen, és hogy szeretne velem találkozni. Hát én fel is kerestem, és elbeszélgettünk, és hát nagyon érdekes volt nekem, hogy életemben először találkozok egy hívő fiatallal. Érdekes volt, ahogy gondolkodott, és valami nagyon furcsa volt, és pedig az, hogy ahogy beszélt az Úrról, beszélt arról, hogy Isten hogyan szól hozzá is, és például egy olyasmit mondott, hogy az Úr megmondta, vagy az Úr azt az ígéretet adta az ő édesanyjának, hogy az ő édesapja is megtér. És amikor ezt hallottam, arra gondoltam, hogy hogy szólt hozzá az Úr? Hogy mondta neki ezt? Hallható hangot? Vagy hogy? Meg is kérdeztem. És akkor mondta ez a fiú, hát nem egy hallható hangot, de úgy szólt az Úr. Szólt hozzá az Úr. Ezt csak azért mondtam el, hogy a testvérek lássák, hogy sokszor, amikor mondunk olyan dolgokat, amik közöttünk lehet egyértelműek, a nem hívőknek, vagy az új hívőknek, vagy az érdeklődőknek, nagyon nem egyértelmű, hogy mit jelentenek. És nagyon fontos az, hogy amikor találkozunk ilyen érdeklődőkkel, vagy új hívőkkel, akkor foglalkozzunk velük, és segítsük őket a növekedésben. Én emlékszem, hogy már akkor első évesen, amikor megtértem, nagyon nagy lelkesedés volt a szívemben, hogy én megismertem az Úr Jézus Krisztust. Én még nem is jártam gyülekezetbe, de én róla akartam beszélni másoknak is, mert óriási kincset találtam benne. Aztán, ahogy az évek teltek, egy nagy vágy született meg bennem, hogy ne a szakmámban dolgozzak, ami programozás, hanem emberekkel foglalkozzak. Ilyen emberekkel, akik érdeklődnek és keresnek, nem hívők lehet, még nem tértek meg, vagy már megtértek, és foglalkozzak velük, tanítványozzam, és segítsem, hogy növekedjenek a hitben. És ezért, amiután elvégeztem az egyetemet, az Úr hívására nem a szakmámban dolgoztam, hanem 2001-től az egyetemisták között teljes idővel misszióval, a Válaszd az életet misszióval. És azóta is ezzel a missziós szervezettel dolgozom, és emberekkel foglalkozom. És nagyon örülök ennek. 2015-ig egyetemisták között szolgáltam, és nagyon sok egyetemistával foglalkoztam, és most az utolsó 2 évben nem csak egyetemistákkal, hanem fiatal felnőttekkel általában. És arra gondoltam, hogy hát én nem vagyok nős, nem is voltam, és nem volt gyermekem, de nagyon sok lelki gyermekem volt. Nagyon sok fiatallal foglalkoztam, nagyon sok fiatalt, ahogy itt Pál apostol is mondja, azt mondja, hogy mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Nagyon sokszor én is, mint ahogy az anya dajkálja a gyermekeit, ezeket a fiatal egyetemistákat magam mellé vettem, próbáltam segíteni az Isten kegyelme által, tudtam, hogy én nem tudom őket meggyőzni, de mindig imádkoztam, Uram, adj bölcsességet, mit mondjak nekik. Aztán azt írja, hogy mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. És nagyon érdekes, hogy én nem vagyok olyan nagy ember szerető természetemből fakadóan, de amikor voltak ilyen fiatalok, akikben láttam azt, hogy mennyire vágynak arra, hogy növekedjenek Krisztusban, akkor megszerettem őket, és nagyon jó barátságok alakultak ki olyanokkal, akikkel amúgy nem barátkoztam volna. És azt írja Pál apostol, hogy amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Hát nagyon sok fiúnak voltam apja is, és én is sokszor intettem, és buzdítottam őket, hogy éljenek az Istenhez méltó módon. Nagyon nagy a harc, ahogy hallottuk ma is, a test, a világ és a gonosz ellen, és ezt a fiatalok még inkább érzik. És az egyetemen főleg, ott Kolozsváron is, Brassóban is, ahol szolgáltam, és nagyon sok intésre és buzdításra van szükségük ahhoz, hogy megmaradjanak az Úr mellett. Hát 2015-ig az egyetemi misszióval dolgoztam, és amint említettem, nagyon 2009-től kezdtem a Kolozsváron a magyar egyetemisták között a szolgálatot, tehát addig a román egyetemisták között tevékenykedtem Brassóban, és nagyon jó volt látni azt, ahogy az Úr felhasznált sok egyetemista életében, magyar egyetemista életében, ott Kolozsváron, Nagyváradon, és hát azaz 7 év alatt sok gyümölcsöt láttam, de sok olyan gyümölcs volt, ami nem érett be még teljesen. És valahogy úgy képzelem el, hogy ugye amikor a hegyekben esik az eső, nagy zuhé, nagy vihar van, a völgyben nincs, a völgyben lehet a napsütés van, el kell teljen egy kis idő addig, amíg a víz a hegyekből lefolyik a völgyekbe. És valahogy így volt ez, hogy ebben a 7 évben, amit Kolozsváron töltöttem, az egyetemisták között hirdettük az evangéliumot, és foglalkoztam olyan diákokkal, akik érdeklődtek, akár megtértek, de nem láttam még teljes gyümölcsöket az az idő alatt. Mégis, amiután elmentem az utolsó 2 évben, olyan jó volt látni azt, hogy beérettek ezek a gyümölcsök, vagy a víz lefolyt a hegyekből, és voltak olyan diákok, akik végleg teljesen odaszánták az életüket a Krisztus követésére, voltak, akik bemerítkeztek, és voltak, akik bekapcsolódtak, vannak, akik bekapcsolódtak a keresztény szolgálatba, és ezek mind nem hívő háttérből. És hálás vagyok az Úrnak azért, mert láttam azt, hogy az a 7 év alatt, amíg foglalkoztam ezekkel a diákokkal, sokszor a gyümölcsöt nem láttam közvetlenül abban az időszakban, de olyan jó, hogy láthatom most, és még várok egy-egy gyümölcsre, hogy beérjen. És ezért ezt az üzenetet szeretném a testvéreknek átadni, hogy a mi feladatunk az, hogy foglalkozzunk ezekkel az érdeklődőkkel, ezekkel az új hívőkkel, nem csak olyanok, mint én esetleg, aki teljes idővel végzi ezt, hanem mindnyájunknak a feladata, hogy amikor látunk mellettünk olyan érdeklődő nem hívőket, akkor foglalkozzunk velük. És most is ezt csinálom, Sepsiszentgyörgyön lakom, és vannak olyan fiatalok, vagy idősebbek most már, akik ugyanígy érdeklődnek. És érdekes, hogy ezek az emberek sokszor az elején nem akarnak járni gyülekezetbe. Így voltam én is. Amikor megtértem, és döntöttem, hogy én az Úr Jézus Krisztust akarom követni, az nálam nem azt jelentette, hogy én akarok gyülekezetbe is járni egyből. Miért? Azért, mert nagyon sok előítélet van a nem hívőkben, vagy az új megtértekben, akik világi környezetből jövünk. Nagyon sok előítélet van a gyülekezetekkel szemben. De akkor ez azt jelenti, hogy ne foglalkozzunk az érdeklődőkkel? Ez azt jelenti, hogy akkor ne foglalkozzak azzal, aki szeretné olvasni a Bibliát, és szeretné követni az Úr Jézust, csak azért, mert nem jön a gyülekezetbe? Én úgy gondolom, hogy nem. A mi feladatunk az, hogy foglalkozzunk az ilyen emberekkel is. És ezt tettem ugye Kolozsváron az egyetemisták között, és ezt teszem most is, és vannak ilyen kis bibliaórák, amiket tartok családoknál, vagy akár egyen-egyenként, ahogy itt is írja Pál apostol, kértünk titeket egyenként, mindenkit egyenként. Tehát Pál apostol sokszor nem csak ilyen nagyobb közösségeket vagy csoportokat tanított, nem egyenként, mert minden egyes ember fontos. És most is, amikor jöttem fel Sepsiszentgyörgyön errefele, megálltam Marosvásárhelyen, mert van ott egy fiú, akivel foglalkozom, és tudom, hogy nyitott az igére, és megálltam, és töltöttem vele 2 órát, és elővettük az igét, az ige igazságait, beszélgettünk. És ez nem csak arról szól, hogy a Bibliát előveszem ezekkel a fiatalokkal, vagy idősebbekkel, hanem részt veszek az életükben is. És látom azt, hogy keresik az Isten vezetését, keresik, hogy mit jelent igazán Jézust követni, és megismerem az ő küzdelmeiket. Nem csak arról szól, hogy elmondok nekik egy-egy tanítást a Bibliából, hanem az ő problémáikat megértem, és próbálok segíteni nekik, ahogy Pál apostol is. Azt látjuk, hogy részt vett ezeknek az embereknek az életében, és akart segíteni nekik, hogy megismerjék még jobban az Urat, kövessék őt. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan munka, aminek olyan szolgálat, aminek az eredményeit nem látjuk olyan gyorsan. Mégis talán a legfontosabb munka, hogy foglalkozzunk emberekkel. Mert mi az, ami megmarad, ugye? Az anyagi dolgok nem maradnak meg, ezek a világi dolgok nem maradnak meg, csak azok maradnak meg, amik örök dolgok. És mi az, ami örök? Örökkévaló. Hát Isten az, aki örökkévaló, az Isten igéje az örökkévaló, és az emberi lélek örökkévaló. Ezért nagyon fontos, hogy emberekkel foglalkozzunk. És arra biztatom magamat is, továbbra is, és a testvéreket is, hogy legyen nyitva a szemünk a körülöttünk lévők felé, és hogyha vannak ilyen érdeklődők, akikről tudjuk, hogy keresik az Urat, és lehet, hogy nyitottak egy arra, hogy elbeszélgessenek velünk, lehet nem nyitottak arra, hogy eljöjjenek a gyülekezetbe, még, majd lehet arra is nyitottak lesznek. De addig lehet nyitottak arra, hogy elbeszélgessenek velünk, lehet nyitottak arra, hogy a Bibliából olvassunk velük együtt, imádkozzunk. Ez is egy csodálatos dolog, amikor egy nem hívővel valaki imádkozik, nagy hatása lehet rá. Rám is az a fiú, akivel beszélgettem megtérésem után, és azt mondta a beszélgetésünk végén, hogy gyere egyet imádkozzunk. Én életemben nem imádkoztam addig, így hangosan. Az olyan óriási hatással volt rám, hogy imádkozott, és én is, bár leizzadtam, és nem tudtam, mit mondjak, de imádkoztam egyet. Óriási lépés volt. És úgy gondolom, hogy megéri, időt szálljunk erre. És erre biztatom a testvéreket is, hogy legyünk ilyen szívvel a nem hívők felé, keressük, imádkozzunk azért, hogy az Úr vezessen olyanokhoz, akik keresnek, mert hiszem, hogy itt Szatmáron is vannak még ilyenek, de a mi feladatunk, hogy keressük őket, és foglalkozzunk velük az Úr kegyelme által. Amen.
Zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Diricsi Tibor testvér szolgálatát.
szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Úgy gondolom, hogy ha az élet bármilyen területén történt velünk valami olyan, hogy ahogy szoktuk mondani, megütöttük a bokánkat, vagy megégettük az ujjunkat, mikor hogy fogalmazzuk, akkor ha látunk egy hasonló esetet valakivel, akkor nyilván eszünkbe jut és figyelmeztetjük őt, hogy nagyon vigyázz ezen a területen, mert ez is ez történt velem is. Bizonyságtételként szeretnék egy körülbelül 25 évvel ezelőtti életszakaszomról beszélni, amikor a rendszerváltás után ugye egy ilyen széles lehetőség nyílott arra, hogy több pénzt keressünk, jobban éljünk anyagilag. Megcsillantotta a sátán előttem is ezt a lehetőséget. Volt nekem addig is jó munkahelyem, de úgy gondoltam, hogy nem baj az, ha még többet keresek. És aztán beszélgettem egy testvérrel, akinek volt egy vállalkozása. És ugye szakmai tanácsokat adott ezen a területen, és én aggódva tettem föl egy kérdést neki, hogy nem fogja ez az én lelki életemet negatívan befolyásolni. És akkor azt mondja erre, hogy hát körülbelül olyan ez, mint hogyha van egy mennyasszonyod, azt úgyse tudod megtenni, hogy ne gondolj rá. Azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez nálad így van, nálam nem így lesz. És igaza volt, igaza lett. Mondhatom azt, hogy mint az a buzgóság, ami bennem volt addig így az Úr iránt és az ő ügye iránt, az olyan szinten csökkent le bennem, és pusztán azért, mert ez a vállalkozás, amiben belekerültem, akármennyire úgy gondoltam én, hogy a kezdeti nehézségek után majd úgy fog ez gördülni és megy magától, majd valahogy úgy egyenesbe jön, és akkor én ismét megint az Urat fogom szolgálni. Hát a sátán is ott volt azért, és gondoskodott arról, hogy ez az állandóan áhított egy-két hónap soha nem jött el, hanem én egyre lejjebb csúsztam, és egyre jobban megterhelt a szívemet. Nyilván, amikor látok egy olyan korszellemet, ami nagyon jellemzi a mai kereszténységet, ami úgy gondolom, hogy mivel egyikünk se választotta azt, hogy ebben az időben szülessünk, ezért egy tőlünk független jelenség és korszellem az anyagi világnak ez az óriási áradata, ez az óriási kínálat, ami elért bennünket is, ez mérhetetlenül meg tudja terhelni az emberek szívét az utolsó időkben. És amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjenek a ti szívetek részegség, dobzódás és e világi szorgalom miatt, a világnak gondjai miatt, akkor itt azért figyeljünk oda, mert ezt nem a világi embereknek mondja, hanem a hívőknek. Az ő tanítványainak mondta, mégpedig egy olyan időre, amikor elmondta az ő visszajövetelének az előjeleit, amelyekből körülbelül láthatjuk azt, hogy közel lehet Jézus Krisztus visszajövetele. Miután személyesen megéltem ezt, hogy olyan szinten terhelte le az anyagi gond, a kívánság a szívemet, nyilván ez egy nagyon érzékeny pontja lett az életemnek, és ezen a szemüvegen keresztül látva már a jelenlegi helyzeteket a gyülekezetekben, a kereszténységben, azt, hogy milyen szinten terhel meg bennünket a világ, ez még inkább kidomorodik és még inkább elszomorít engem. 25 év alatt nagyon sok változás történt. Abban az időben nem voltak okostelefonok, nem volt internet, nem volt egy jó néhány olyan dolog, ami most még jobban le tud bennünket terhelni. Egy másik dolog közben történt szintén az életemben, és ez még előbb kezdődött, az pedig az, hogy amikor megtértem, akkor belekeveredtem, nem is jó szó, hogy belekeveredtem, hanem részt vettem olyan segélyakciókban, ami így kelet-európai országokba vittünk élelmiszersegélyeket, vagy bibliákat, vagy amire éppen szükség volt. És Ukrajnában jártunk mi olyan gyülekezetekbe, ami Magyarországról még akkor úgy csodáltuk ezeket a gyülekezeteket, hogy létezik még ilyen a Földön. Olyan szeretet volt a gyülekezetben, olyan összetartás, több órás Isten tiszteleten, néma csöndben ültek, tömésig voltak a termek, üldözés volt még akkor, nem volt szabad összejönni, hanem csak házaknál, késő este, éjszaka, vagy kint tanyákon gyűltünk össze. Volt olyan idős nőtestvér, aki két mankóval gyalogolt 3 kilométert csak azért, hogy velünk találkozhasson. Amikor mi ezt megláttuk, akkor megdöbbentünk, hogy még létezik ilyen, még létezik ekkora önfeláldozó szeretet, még létezik olyan tűz a gyülekezetekben, mi nekünk erről már csak beszéltek a szüleink, vagy inkább a nagyszüleink. Ez már rég a múlté volt nálunk, és mi akkor megtapasztaltuk. És történt az, hogy Nyugat-Európából egyre többen mentek ezekbe a gyülekezetekbe. Én is, mint tolmács mentem velük. És ott észrevették, hogy persze nagyon szép volt a gyülekezeti élet. Buzgóság volt a gyülekezetben, szeretet volt a gyülekezetben. Olyan ereje volt az evangéliumnak, hogy nagyon sokan megtértek. És gondoljuk el egy olyan időben, amikor titokba kellett, hogy összegyűjjenek. Nem az volt, hogy szervezünk nyílt evangelizációkat, esetleg temetések alkalmával, vagy úgy terjedt a hit, amiről Jézus azt mondja, hogy erről ismerik meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Így nem lehetett abban az időben sem elrejteni a gyertyát véka alá, nem lehetett a hegyen épített város se elrejteni, hanem látszott az emberek előtt. És sokan megtértek. És akkor, akikkel elmentünk nyugatról, úgy csodáltuk, hogy mi történik itt. Tényleg ez egy olyan csodálatos gyülekezeti élet, ami nekünk is nagyon tetszett. Igen, de hát nem volt autójuk a testvéreknek, nem volt fürdőszobájuk nekik, sokkal egyszerűbb körülmények között éltek. Hát segítsünk nekik. És elindult egy olyan segélyakció, amikor igen sok pénzt küldtek számukra, úgy mondhatjuk, egy kicsit lovat kaptak maguk alá, és elindult egy nagyon látható fölfelé ívelés az anyagi világban, őnáluk, az anyagi körülmények között. Megjelentek az autók, megjelentek a fürdőszobák, megjelentek a szebb házak, jobban elkezdődött az ő életükben is az utazás, meg jobban tudtak nyitni a világ fele is. De mindeközben egy óriási hanyatlás indult be a gyülekezetbe. Gyakorlatilag az, amit a saját életemben megtapasztaltam, azt meg kellett látni azokban a gyülekezetekben is, ugyanúgy. És mindez egy néhány évtized leforgása alatt. Mindez úgy foglalkoztatott. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, és úgy valahogy jött egy olyan gondolatom, hogy írjam le ezt egy fiktív történetbe. Egy olyan történetbe, ami jó lehet a szereplők és a helyszín nem valóságos, de mindaz, ami ebbe a történetbe szerepel, ezek megtörtént dolgok, egyrészt saját magammal, másrészt azokkal a gyülekezetekkel. És akkor így, ahogy ezen gondolkoztam éjszaka, másnap fölkeltem, és el is kezdtem egy könyv írását. Hozzá kell tennem, hogy én nem vagyok író. Nem vagyok író tehetség, tehát soha nem volt nem lüktetett se költői, se írói vér a vénámban. Minden esetre leírtam ezt a könyvet. Aztán, hát én magam is úgy ítéltem meg, hogy hát ez nem lesz egy sikeres könyv, mivel, hogy említettem, hogy nincs is hozzá különös képességem, és akkor úgy félretettem ezt a könyvet. Hát akkor már létezett számítógép, abba írtam bele, ez talán olyan 8-10 évvel ezelőtt történt, és akkor úgy félretettem egy mappában, és akkor valakinek teljesen véletlenül elküldtem ezt a mappát, és utána jóval később hívogattak föl, hogy állítólag tőlem származik egy ilyen írás. A lényeg az, hogy egy könyv keletkezett belőle, annak a címe az, hogy Lenyugvó nap. Amiért beszélek erről, és amiért ezt elmondom. És szeretném ismételten hangsúlyozni, mert onnan is tudom, hogy nem vagyok egy tehetség az írásban, mert amikor az evangéliumi kiadó ezt a könyvet ki akarta nyomtatni és kiadni, akkor a lektor, aki átnézte, azt mondta, hogy bár nagyon érdekes a tartalma, de hát látszik, hogy nem író, aki írta. Úgy gondolom, ez nem is probléma. Ez a könyv sokakhoz eljutott. És számomra az a döbbenetes, hogy ebben a könyvben nagyon sok ember ismerte föl önmagát, nagyon sok gyülekezet ismerte föl önmagát, és most ismét szeretném fordítani ezt az egész kérdést a jelen időnkre, és föltenni személyesen mindjárt magunknak a kérdést, hogy mennyire érezzük magunkat megkötözve ebben az időben. Mennyire érezzük azt, hogy vonatkozik ránk az, amit Jézus mondott, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjenek a ti szívetek. Hát úgy van ez, hogyha mondjuk engem az egyik oszlophoz kikötnének egy szál cérnával, és valaki megtámadna, akkor nyilván egy pillanat alatt elszakítanám a cérnát, és elszaladnék onnan. Ha még egy szálat tekernének, akkor még azt is megtenném, és ha még egyre többet, akkor a végén egy olyan erős kötelékkel lennék oda kötve az oszlophoz, hogy nem tudnék elszaladni. És körülbelül ezt csinálja ma a világ. Miért baj az, hogy van egy okostelefonod, egy cérna? Miért baj az, hogy van interneted, még egy cérna? Miért baj az, hogy van egy jó autód, és miért baj az, hogy van még egy, meg még egy? És a végén azt veszük észre, hogy úgy meg vagyunk kötve. És beteljesedik az, amit Jézus mondott, hogy megnehezedik a mi szívünk. Nem tudunk már úgy imádkozni, vagy ami a legszomorúbb az utolsó időkben, amit úgy kell tapasztalnom, hogy tényleg úgy van, hogy a Jézus megmondta, amikor a gyülekezetek angyalának ír a Jelenések könyvében az utolsó gyülekezetnél a laodíciai helyzetről, hogy nem is tudod. Már olyan helyzetben vagy, hogy észre se veszed. Mert úgy van az, hogyha az ember, csak hogy egy példát hozzak, szeret mozogni, kijár és sétál a jó levegőn, és megvan az a mindennapi mozgása, és úgy valahogy ellustul, és akkor utána üldögél a szobájában, utána már nem is fog hiányozni neki, hogy mozogjon. Annyira megszokja. Vagy ha bemegyünk egy helyiségbe, egy terembe, ahol sokan vannak együtt, mi is akkor mentünk be együtt a többiekkel, elhasználjuk a levegőt. És mi nem veszük ezt észre. Kimegyünk a friss levegőre, és mikor visszajöttünk, akkor érezzük, hogy jé, itt ültünk ebben a teremben. És valahogy így vagyunk a lelki élettel. A laudíci állapot azt jelenti, hogy olyan helyzetbe kerülünk bele, hogy magunk se vesszük észre, hogy hogy megkötözzük saját magunkat. És számomra az egészben a legdöbbenetesebb az, amikor valaki fölismeri ezt. Igen, megkötözött a vállalkozásom. Érzem azt, hogy nem tud a szívem már szabadon szárnyalni az Úrhoz, nem tudok már buzgón imádkozni, nem tudok már a testvérek fele se olyan szeretettel lenni, és mondhatom azt, hogy egyre közönösebb is lesz az életem, de túl nagy az ár, hogy én abba hagyjam ezt a vállalkozásomat, és bár tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy rossz, de mégis tovább csinálom. Vagy internetfüggővé váltam, vagy az okostelefonok, ami el van terjedve, vagy bármit sorolhatnék, a szórakozások, mert ez a jólét, amiben élünk, ez hozza magával ezt. Akkor fölteszem azt a kérdést, amikor Jézus azt mondja, hogy ha te jobb kezed botránkoztat meg, akkor vágd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy hiányozon a te tagjaid között, és úgy menj az Isten országába, mint mind a két tagod megvan, és úgy vethessél a gyermára. Fölteszem a kérdést azt, hogy vajon drágább nekünk a vállalkozásunk, a telefonunk, a szórakozási lehetőségünk, vagy bármi, mint a jobb kezünk, vagy a jobb szemünk? Elgondolkodok azon, hogy mennyire veszük mi komolyan azt, amiről Jézus beszél. Mi a probléma ezzel, hogy nekünk ennyi mindenünk van? Mint ahogy említettem, ez az egy pici dolog, ez még tényleg nem nagy dolog, ez még nem köt. És a másik dolog is nem olyan nagy, hogy ez se köt. De a végén azt kell észrevennünk, hogy telnek a napjaink, és annyira tele vagyunk programmal, annyira tele vagyunk szőve a hétköznapi élet problémáival, hogy érezzük, hogy egyre jobban megnehezedik a szívünk. És mivel Jézus ezt nem a világi embereknek mondta, hanem hívő embereknek, az ő tanítványainak, amikor azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjen, megmondta, hogy miért, hogy hirtelen reátok ne jöjjön az a nap. Tehát Jézus Krisztus várásának a megnehezítése. És olyan jó hallani úgy decemberben, amikor advent idő van, hogy olyan sokat beszélünk Jézus visszajöveteléről, olyan sokat hallunk ezekről az énekekről, meg énekeljük ezeket az énekeket. Aztán a következő 11 hónapban, mint hogy ez nem lenne napirendi téma. Pedig azóta közelebb vagyunk Jézus visszajöveteléhez. Én csak azt szeretném így záró gondolatként föltenni, hogy érdemes elgondolkodnunk mindnyájunknak, független, hogy milyen idősek vagyunk, független, hogy férfiak vagy nők vagyunk, vagy a társadalom melyik rétegében helyezkedünk el, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy van-e az életünkben, mert én azt gondolom, hogy leginkább azt mondhatjuk, hogy van, olyan, ami megkötöz bennünket, ami annyira leterheli a mi gondolatunkat, hogy eltelnek ugyan napok, hetek, hogy eszünkbe se jut, hogy Jézus majd visszajön, vagy ha esetleg eszünkbe jut egy-egy futó gondolattal, de a szívünk le van terhelve, hogy érdemesen még tovább kitartanunk mindazok a kötelek mellett, vagy madzagok mellett, vagy minek nevezem őket, amik megkötnek bennünket, vagy azt mondom, hogy nekem sokkal fontosabb az, hogy Jézust várjam. És ugye a másik kérdés és a másik probléma az, hogy ezzel kapcsolatos gondolatom, amikor Jézust behozta Isten erre a világra, hogy megszülessen, ugye ott van egy kis megjegyzés ott az evangéliumokban, amikor azt mondja, hogy Mária megszülte őt, és a jászolba helyezte, mert nem volt hely a vendégfogadóházban. Nem az volt a probléma, hogy unszimpatikusak voltak Máriáék, vagy az öltözetük, vagy bármi. Nem ilyen kérdés merült föl. Befogadták volna, de nem volt hely. Tele volt. És a legnagyobb probléma az, amikor a világ dolgaival megtelik a szívünk, akkor nincs hely Jézus számára. Nincs hely. Lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy szeretjük, meg tényleg szeretjük Jézust, meg szimpatikus, meg hát miért nem mondhat, ő a megváltónk, és ezt el is énekeljük, meg elmondjuk. De nincs már hely. Nem azért nem fogadjuk be, mert ő nem jó, hanem azért, mert tele van. Nem lehet olyan hordóba valamit belerakni, ami már tele van. Azt előbb ki kell üríteni a tartalmát, hogy vízzel meg tudjuk tölteni. És ilyen a mi életünk is. Nagyon komolyan figyelmeztet bennünket az Úr, mert olyan időben élünk, hogyha mondhatom azt, hogy szinte ki se kell már mozdulni, olyan rengeteg minden árad felénk a reklámokon keresztül, a sátán szinte, mondhatom azt, hogy soha nem volt ilyen erőszakos, amikor úgy kínálja azt, hogy neked erre szükséged van, és már nem tudsz nélkül élni. Igen, tudtunk mobiltelefon nélkül élni 30 évvel ezelőtt, de már nem tudunk anélkül élni. Tudtunk élni ezek meg ezek nélkül, de ma már nem tudunk. Hadd zárjam be egy nagyon érdekes gondolattal, ez most így eszembe jutott, hallottam egy nagyon érdekes kis történetet, és elgondolkoztató azzal kapcsolatban, hogy milyen érdekes módon rakta össze a sátán ezt az egész rendszert. Valaki megkérdezte annak idején, azt hiszem Németországból jöttek vendégek, és kérdezi, hogy hogy éltek ott Németországban, és azt mondja, hogy borzasztó keményen dolgozunk, hogy kényelmesen tudjunk élni. És valahogy ugye elgondolkodik az ember, hogy mire épül föl. Ahhoz, hogy mi kényelmesen tudjunk élni, ahhoz ugye olyan dolgokra van szükségünk, amiért ugye nagyon sokat kell dolgozni, hogy azt megvegyük utána, meg hogy fönntartsuk. És akkor jön ez a kis példa, ez arról szól, hogy a halászok halásznak egy tenger parton, és van a halászok között az egyik halász, aki úgy déli időben kifekszik a kis csónakjába és napozik. És oda mennek hozzá a többiek, és azt mondják, hogy hát mit csinálsz te itt, hát dolog időben. Hát azt mondja, én fogtam két halat, nekem az bőven elég mára. Hát hogy lehet így gondolkodni? Hát még van idő, hát miért nem fogsz több halat? Hát azt mondja, én nem tudok többet megenni egy nap, mint kettőt. Na jó, de hát azt mondja, azt el lehetne adni, elviszed a piacra, eladod, és akkor másnap is többet fogsz, meg azt is eladod. Jó, és akkor mit csinálok a pénzzel? Hát veszel egy nagyobb halász csónakot, egy még nagyobbat ennél. És akkor utána még többet tudsz fogni, aztán a végén veszel egy halász bárkát. Na jó, de hát az nagyon nagy. Hát azt én nem tudom egyedül kezelni. Hát azt mondja, pontosan ez a lényege, azt mondja, hogy veszel föl alkalmazottakat, akik majd dolgoznak helyetted. Akik dolgoznak. Na jó, de ha ők dolgoznak, akkor én mit fogok csinálni? Hát azt mondja, akkor te csak tudsz itt szépen feküdni a kis csónakodba, és sütteted a hasadat a nappal. Napozhatsz. És akkor megkérdezi, most nem ezt csinálom? És valahol erről van szó. A sátán úgy becsap bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy ha majd elérünk egyfajta szintet, akkor majd mi aztán leereszthetünk. Soha nem lesz így. Azért nem lesz így, mert nincs olyan gazdagság, vagy nincs olyan dolog ebben a világban, ami az embernek a szívét betölthetné, egyedül Jézus Krisztus. És minél inkább betöltjük a szívünket mással, annál inkább ki fogjuk őt szorítani a helyünkből, a szívünkből. Én kívánom azt így záró gondolatnak, hogy az Úr adjon nekünk értelmet elgondolkodni azon, hogy, és átértékelni az életünket, hogy mennyi mindent engedünk, hogy a sátán ránk pakoljon, hogy megnehezítse a mi futásunkat, hogy megnehezítse a mi szívünket, hogy ne tudjuk Jézus Krisztust várni, pedig ő hamarosan visszajön. Amen.
Zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána a gyergyói missziós tábor beszámolója következik.
Olvastam, amit felolvasott testvérem, hogy mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje, mint ha azt mondta volna, hogy kész, pont, én megyek. Most egy olyan éneket fogunk énekelni, amit temetésen szoktunk énekelni, de nem csak. Akkor, amikor a szívünkben van a vágy, a mennyi hon iránt, akkor úgy örömmel énekel az éneke az ember, akármilyen éneket. És akkor nem a földi dolgokra gondol, hanem az odaátvaló dolgokra. Ahogy én hallottuk az előbb, elértéktelenednek, és hangsúlyt helyezünk oda, a mennyi dolgokra. Elzenéljük egyszer, négy szerset is ki, és akkor majd kérnék az énekkart és a gyülekezetet, hogy énekeljünk két verset.
Thank you.
két gondolatot szeretnék megosztani, ami nagyon megragadott. Az egyik az az, hogy nagyon sokáig úgy gondolkodtam a misszióról, hogy egy nagyon nehéz és fárasztó dolog, és annyira sok mindent kell tudni, annyira sok tanulás kell, és nagyon sok kitartás, kitartó olvasás ahhoz, hogy oda merjek lépni az emberekhez, és elmondani nekik az örömhírt, az evangéliumot. És ezen a héten értettem meg igazán, hogy pont az ellenkezőire van szükség, minél egyszerűbben, minél érthetőbben, és minél inkább megtapasztalások által mondjuk el az örömhírt, és ne azon gondolkozzunk, hogy mi az, ami pluszt tehetnénk hozzá az örömhírhez, mert eleve az, hogy Isten nem csak megteremtette az embert, hanem elküldte a fiát, hogy meghaljon értünk, hogy üdvösségünk legyen. Ettől drágább üzenetet nem is tudnánk mondani az embereknek. Még egy kép, amit szeretnék megosztani, ami elgondolkodtatott a hétem. Az ifjúsági házban 5 óra volt feltéve a mennyezet egy részére. Sorban úgy voltak, hogy Mennyország, New York, London, Gyergyó, Shanghai és a pokol. És nagyon érdekes volt, hogy ezeknek a nagyobb városoknak és Gyergyónak mindegyiknek volt egy-egy idő, hogy mutatta, hogy éppen hány óra van akkor. Viszont a Mennyországban és a pokolban nem volt azokra az órákra, nem volt még mutató se téve. És nagyon elgondolkodtam rajta, hogy mennyire sokszor annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy éppen mit élünk meg itt a Földön, vagy hogy milyen jólétünk legyen, vagy hogy mit tudunk megszerezni, ami időhöz van kötve. Igazából a mennyország és a pokol, akárhova jut az ember, az nincs időhöz kötve, az örökké fog tartani, és sokkal inkább ezzel kell foglalkozni. A táborról néhány szót mondjak. Minden reggel áhítattal kezdtük, ami nagyon érdekes volt, mert nem közösen tartottuk, hanem megkaptuk a kijelölt áhítatot aznapra, és kiküldtek minket a kápolnán kívülről, hogy vonuljunk félre, és 1 órát tartsunk csendességet. És jó pár nap el kellett teljen, hogy értelmezni tudjam, hogy az egyik missziós parancs az, hogy menjetek ki, ne pedig, hogy maradjatok bent és hívjatok ide embereket, hanem ki kell menni, tenni és találkozni az emberekkel. Intenzív napokat éltünk át, és eléggé méreható tanulások voltak azok, amiket ott láthatunk. Brad Baker volt az előadó, és a lányok fognak egy kicsit bővebben beszélni arról, hogy miket is tapasztaltunk meg.
Számomra is egy nagy áldás volt, hogy elmentem ebbe a táborba, és minden nap Isten szólt hozzám. Már amikor átléptem az imaháznak a kapuját, már tudtam, hogy jó helyen vagyok, mert a sátán egyből elkezdett támadni nagyon sok mindennel, és egyből tudtam, hogy jó helyen vagyok, és hogy Isten itt akar látni engem. Talán az első támadás, ami minket ért ott, az egy vihar volt, amire nem számítottunk. És az a sátor, ahol úgy volt, hogy étkezni fogunk, felrepült a magasba, majd végül leesett, és a fele a szomszéd területére esett, másik fele pedig eléggé megrongálódott, mert a kerítésre esett, és eltört, vagy a ponyvák elszakadtak, és azok a csövek elgörbültek, úgyhogy volt egy kis vesztesség. Azon kívül betegségek is értek minket, már így első perctől, amire nem számítottunk, de nem engedtük azt, hogy a sátán a lelkesedésünket elvegye, és már első este volt dicsőítés, állítat, és már éreztük azt első perctől, hogy Isten ott van közöttünk. A délelőtti alkalmakon inkább ilyen elmélet része volt a missziónak, és délután kezdődött igazán csak a gyakorlat, vagy a gyakorlatosabb része. Például szerda este Máté partit kellett szervezzünk. Remélem senki nem fogja félreérteni, itt nem a rossz értelembe vett Máté partiról van szó. Itt bibliai alapon vettük Máté történetét a Bibliából, Máté vámszedő történetét, amikor ugyanis megtért, szervezett egy rendezvényt, egy estét, amikor meghívta a Jézus tanítványától megkezdve a bűnösökig mindenkit, és onnan vettük az ötletet, hogy próbáljuk meg elméletben szervezni ilyen Máté partikat, ami arról szól, hogy egy ilyen rendezvény alkalmával barátokat szerezzünk a hitetlenek között. És elméletben jól laposan megszerveztük témát, a célját, kiket hívnánk el, olyan neveket is felsoroltunk. Nagyon érdekes volt, és remélem sikerül majd itthon is sor keríteni egy ilyen Máté partira, vagy rendezvényre. És csütörtök este pedig kiküldtek minket a városba, hogy kémleljük ki Gyergyót, ami abból állt, hogy meg kellett figyeljük azt, hogy hol találkoznak az emberek, vagy milyen korosztályok találkoznak és hol, hogy erről beszámolva lehetőséget adjunk újabb misszió kezdésekre. Például, hogy a parkokban láttuk, hogy sok fiatal összegyűlt, akkor ebből is valami újabb missziót lehet kezdeni. Ezeken kívül, ami még nagyon engem megragadott, az az életmentés. És Isten nagyon-nagyon újra értékelt bennem sok mindent, amit talán rosszul gondoltam, vagy nem tartottam olyan fontosnak. Pénteken történt egy érdekes dolog. Ebéd után volt 2 óra szabadidőnk, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne igazából egy jót röpizni, mert addig nem volt olyan nagy lehetőségünk rá, mert az autók és a sátrak gátoltak ebben, és így is tettünk pár kárt a sátrakban. Úgyhogy kerestünk egy helyet, ahol tudtunk volna egy jót röpizni. Közelben volt egy játszótér, és a 2 hinta közé kiúztunk egy madzagot, egy zsinort, és a fölött játszottunk. És pár perc elteltével nagyon sok gyerek gyűlt közénk, körénk, és utána jött egy ötletünk, hogy énekeljünk, majd végül behívtuk őket is, hogy játszanak velünk, és olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy ilyenféleképpen is lehet missziózni. Ezek után a gyerekeknek el tudtuk mondani az evangélium üzenetét is, ami egy számomra nagyon nagy bátorítás volt, hogy van értelme, és hogy ezt kell tenni. És van egy történet, amit szeretnék felolvasni. Számomra nagyon sokat mondott, és az életmentésről szól. Remélem a testvérek is megértik a történet lényegét. Az életmentő állomás története. Egy veszélyes partvidéken, ahol gyakran történt hajótörés, valamikor állt egy kezdetleges életmentő állomás. Az épület csak egy kunyhó volt, és egyetlen csónak tartozott hozzá, de a maroknyi elkötelezett személyzet állandóan szemmel tartotta a tengert. Magukat nem kímélve éjjel és nappal kín voltak, fáradhatatlanul kutatva az elveszettek után. Néhányan azok közül, akik ilyen módon megmenekültek, és még mások is a környékről tenni akartak valamit az állomásért, és odaszánták idejüket, pénzüket vagy energiájukat, hogy segítsenek a munkában. Új hajókat vásároltak, és újabb csapatokat képeztek ki. A kis életmentő állomás növekedett. Az állomás új tagjai közül néhányan elégedetlenek voltak a kezdetleges épülettel és szegényes berendezésével. Úgy érezték, hogy kényelmesebb helyet kellene biztosítani a tengerből kimentettek elsődleges menhelyén. Az összecsukható ágyakat lecserélték normál ágyakra, és a kibővített épületet jobb bútorokkal rendezték be. Az életmentő állomás ettől fogva kedvelt gyülekező helye lett tagjainak. Szépen kifestették, és előkelően rendezték be, hiszen már klubszerűen működött. Egyre kevesebb tag vágyott arra, hogy részt vegyen életmentő misszióban a tengeren. Így mentőcsapatokat fogadtak fel erre a munkára. Az életmentő motívum továbbra is hozzátartozott a klub dekorációjához, és emlékgyanánt volt egy mentőcsónak is abban a teremben, ahol a klubtag avatásokat tartották. Ebben az időben történt, hogy egy nagy hajó zátonyra futott, és a fizetett legénység csónakszámra hordta be a fázó, vizes, félholt embereket. A hajót töröttek piszkosak és betegek voltak, részben külföldiek. A szép új klubban nagy káosz volt. A tulajdonosi bizottság gyorsan felállított egy kinti zuhanyzót, ahol a hajótörötteket lemoshatták, mielőtt bevitték az épületbe. A következő gyűlésen nézeteltérés támadt a klubtagok között. A tagok többsége amellett volt, hogy szüntessék meg a klub életmentő tevékenységét, mivel kellemetlenségekkel jár, és csak akadályozza a klub normál társadalmi életét. Néhány tag ragaszkodott ahhoz, hogy az életmentés az elsődleges céljuk, és rámutattak, hogy még mindig életmentő állomásnak nevezik azt a helyet. A kis csoport tagjai leszavazták, és azt tanácsolták nekik, hogy ha életeket akarnak menteni, lenn a parton felállíthatják a saját mentőállomásukat. Ők meg is tették. Ahogy teltek az évek, az új állomás ugyanazokon a változásokon ment keresztül, mint a régi, időben klubba alakult, és újabb életmentő állomás jött létre. A történelem tovább ismételte önmagát, és aki ma meglátogatja azt a partszakaszt, egész sor exkluzív klubot talál a part mentén. A hajótörés gyakori azon a partvidéken, de a legtöbb utas vízbe fullad. Nekünk, mint Jézus tanítványainak, elsődleges feladatunk az, hogy elmenjünk, és másokat is tanítványokká tegyünk. Más megfogalmazásban az a feladatunk, hogy életet mentsünk. Sajnos orkol elfeledkezünk a célunkról. Vissza kell nyernünk életmentő szenvedélyünket. Isten igéjének cselekvői kell, hogy legyünk, nem csupán hallgatói. Amen.
Ahogy már Hanne és Csongi is mondta, hogy egy nagyon áldásos héten vehettünk részt. Tényleg minden nap kaphattam, nem mondom, hogy egy üzenetet. És most a hét vége feléből szeretnék kiragadni pár gondolatot. A hétvégén lehetőség adódott egy olyan alkalomra, egy dicsőítő estre, amikor pár órán keresztül tényleg dicsőíthettük az Urat, úgy énekek által, mint egy-egy bizonyságtevés, imák által, és ez egy olyan pár óra volt, ahol tényleg feltöltődhetett a lelkünk, és megnyithattuk a szívünket az Úr előtt. Novák Zsolt testvérnek az utolsó szolgálata egy ilyen átfogó szolgálat volt, magába foglalta szinte az egész hetet. És abban a szolgálatban a hívő életet úgy mutatta be, mint azokat az embereket, akik egy nagy hajótörés után már beszálltak a mentőcsónakba. És abba eveznek. És a mentőcsónakban beszélgetnek. Beszélgetnek arról, hogy kéne más embereket is menteni. És ahogy így beszélnek, hogy hogyan is kéne, hogy mikor kellene, hogyan kezdjük el, így közben eveznek, és eveznek el a fuldokló emberek mellett. És így ebből belegondolva, hányszor csináltam talán én is azt, hogy iskolában azon gondolkoztam, hogy vasárnap hogyan is kéne szolgáljak, talán teremen. És közben ott voltam a fuldokló emberek között. És nagyon kell ezt tanulnom, hogy mindenkire tudjak figyelni, és ne csak egy helyre összpontosítsam a figyelmem, ne csak beszélgessek az életmentésről. Aztán Novák Zsolt testvérnek volt egy olyan mondata, hogy Istennek egy szavába került az, hogy megteremtse az univerzumot. De mindenébe került, hogy megmentse azt. És elgondolkoztam azon, hogy nekem mennyibe kerül az, hogy megmentsek egy embert. Hogy mennyit teszek oda? Oda teszem az energiám felét, vagy éppen amennyi jut. Törekszem arra, hogyha szolgálok és missziózni megyek, akkor tegyem oda az energiám egészét, a teljes szeretetemet, és forduljak úgy az emberekhez, ahogyan Isten is tette. És amit megtanultam még ezen a héten, amit nagyon tanulnom kell még ezután is, az, hogy ez a kegyelem, ez az életmentési lehetőség, ez mindenkinek szól. És nem válogathatom meg azt, hogy kinek szól. nem mondhatom azt, hogy ő túl bűnös. Hogy ő már nem kaphat kegyelmet. Ő nem fér be a csónakba. A héten többször is elhangzott az a mondat, hogy Jézus szemével kell látnunk az embereket. Hogy bár Jézus utálta a bűnt, és írtózott a bűntől, mégis eljött a bűnös világba, mert a bűnös emberekben nem a bűnt látta, hanem az embert. És úgy vágyom arra, hogy ne a bűnök szemüvegén lássam az embereket, hanem lássam az embereket fuldokló embereknek. Én kérem a testvéreket arra, hogy imádkozzanak értünk, hogy azokat, amiket tanulnunk kell, és tanultunk, azokat tudjuk még jobban gyakorlatba foglalni. Amen.
A keresztény élet a jövőről szól, és az emberek nagy többsége foglalkozik ezzel a témával, hogy mi is lesz, hogy is lesz, milyenek az elővendő dolgok, hogy lesz a világ vége. A keresztény ember ezeken túllát, és nem csak a véget látja, nem csak, hogy egyszer meghalunk, hanem azt is látja, és igazán látja, hogy mi lesz azután. És erről nagyon meg van győződve. És Pál apostolnak szinte az utolsó szavai ezek, de a hite és a meggyőződése ez hitvallása lehetne így mondani. És ez az ember tényleg győztesen beszél, a győzelemről beszél. És ilyen kell legyen mindnyájunknak az élete, testvéreim. Nem életuntan, nem bele keseredve ebben az életbe, hanem ez a meglátás, ez a hozzáállás, hogy hogy győzelem. Hogy igazán a java, a jutalom ezután lesz. És nem magamban nézek csupán, vagy nem csak arra nézek, amit itt hagyok, mert sok hívő tényleg fájlalja és szomorkodik amiatt, amit itt hagy. És nincs betelve azzal, amit kap az Úrtól. Mert nem is volt betelve azzal talán ezen a földön, amit az Úr adott neki. Más dolgok töltötték be. És ez nem volt helyes, és nem jó. Mivel eléggé eltelt az idő, és jól eltelt az idő, hasznosan, áldásosan, csak egy-két gondolatot szeretnék mondani, és utána imádkozni fogunk. Erről a győztes célba érésről, és erről az olyan perspektíváról, testvérem, ami ott kell legyen minden hívőben, ami nem sajnáltatja magát, és nem kívánkozik elmenni úgy igazán erről a földről, hanem az Úrral akar lenni. Hát erről egy-két képet hadd villancsak fel a testvérek előtt, mert Pál apostol több ilyen nagyon gyakorlati, nagyon egyszerű képet használ. Az első ilyen kép például a sátorozásból, a zsidó életnek, talán a mindennapi életéből meríti ezt a példát, mondhatnám így is. Ami az elköltözés, a sátornak az elbontása, az összerakása, és elmenni egy másik helyre, egy jobb helyre. Ezt, amikor itt mondja Pál apostol, ezt, hogy az én elköltözésem ideje beállott, erről beszél. És ugye más helyen is Pál apostol azt mondja, hogy addig, ameddig egy sátorban lakunk, ő a fizikai földi életet egy ilyen sátornak, sátorozásnak látja. És ugye ez nem egy örök ház, hanem azt mondja, hogy ez csak egy sátor. Gyenge. Ilyen a földi élet. És amikor arról beszél, hogy elköltözök, ez erről beszél, hogy a sátorház elbomlik, és ugye az a gondolat, hogy épületünk van az Istennél. Ugye milyen egészen más dolog az, amikor az ember sír és sajnáltatja magát. Pál apostol a kivégzésére várt, Pál apostol egyedül volt, de nem volt magányos, problémái voltak, de azok nem nyomták le, hanem ez az ember előtt megnyílt a mennyország dicsősége, és azt mondta, hogy én innen oda költözök. Olyan egyszerű ez. Annyira kívánatos ez. Vajon bennem van-e ez a felfogás? Ami azt is jelenti, hogy ami itt a földi életben van, az engem nem köt. Tudom, hogy az mulandó. Mint a sátor, gyenge, a szél is, egy kicsi szél is megmozgatja. És ennyi. Egyszer elbomlik, egyszer megromlik, egyszer úgyis itt kell hagyni. És Pál apostol azt mondja, elköltözök azért, hogy az Úrral legyek. És ez az ember nem siránkozik. Ennek az embernek ilyen perspektívája van, és azt mondja, nekem ez jobb lesz. Vajon ilyen meglátásaim és ilyen hozzáállásom van nekem is, nekünk is? Így rendezkedek be? Így gondolkodom a jövővel kapcsolatosan? Így gondolkodom a szolgálattal kapcsolatosan? Erre akarok bíztatni embereket? Legyen ilyen hozzáállásunk az Úrhoz és a munkájához. A harcról Tamás testvére kicsit beszélt. Egy másik képet szeretnék a testvérek elé tárni, amit a sportvilágból hoz Pál apostol. Többször beszél, és a versenyfutásról. És azt mondja itt nagyon egyszerűen, hogy futásomat elvégeztem. Futásomat elvégeztem. Nem arról van szó, hogy versenyeztem másokat. Nem arról van szó, hogy na, legyőztem, én többet tudok, én ki vagyok. Nem erről beszél. Hanem azt mondja, hogy ez a pálya, ez a hívő élet. És ezen a pályán sportszerűen kell menni, szabályszerűen kell küzdeni. Ugye minden sportnak megvannak a szabályai. A kézilabdát nem úgy kell játszani, mint a futballmeccset. Hát megvannak a szabályai. És azt mondja Pál apostol, hogy én futottam, szabályszerűen futottam, és a futásomat elvégeztem. Tehát egészen a célig mentem, éppen erről van szó, hogy győztes célba érkezés. Mert azok, akik elkezdték ezt a pályát futni, a hívő életet, azok mind győztesek már. Azok mind győztesek. És vajon látjuk-e, testvéreim, ezt az értéket az életünkben? Hogy itt az Úr Jézus Krisztus nem kifullasztani akar, hogy na mennyi, szaladjad, csináljad, teljesíts. Nem erről beszél ez az ige. Nem erről van szó. hanem arról van szó, hogy mindnyájan ott vagyunk, testvéreim, és van egy szabály, van egy kezdet, ugye, start, a hívő élet kezdete, a megtérés, az újjászületés, és van a célba érkezés akkor, amikor bemegyünk az Isten országába. És Pál apostol erről beszél, hogy én ezt a futást elkezdtem, és most befejezem. Nem csak az volt jó, hogy megismertem az Urat, és ó, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, hanem ezt tettem egész életemben. Én megjártam ezt az utat, én szabályszerűen éltem ezt az életet az Úr szerint, mert ő az edző, ő az, aki adja az utasításokat, ő az, aki megszabta a feltételeket, és ő az igazából, aki segít nekem, és aki jól megadja a dolgokat az életembe. Hát testvéreim, ez a hozzáállásom kell legyen az élethez, a szolgálathoz. Ilyen lelkülettel kell, hogy legyek. Nem az, hogy na, csinálunk ma is valamit, na, olvasok valamit a Bibliában, na, adok én is valami szegényeknek, mert kell ezt csinálni. Hát nem ezzel az unott, ezzel a kifulladt, kiégett élettel, hanem azzal a perspektívával, hogy igen, megyek, azzal a kilátással, azzal a reménységgel, hogy egyszer odaérek a célba, és az nekem jó lesz. Mert az, aki elkezdte a versenyt, ugye láttuk a versenyfutókat, hogy ugye, hogy oda akar érkezni. És amikor odaérkezett, akkor megszabadul attól a nyomástól, vagy attól, ami addig késztette. Így van a hívő ember oda megérkezve. És olyan szép ez. És befejezem, testvéreim, azzal, hogy Pál apostol még egy ilyen jogi, egy ilyen hivatalos dolgot is mond, akkor, amikor a bíróról beszél, amanapról beszél. Mert igazából, testvéreim, amikor az ember megérkezik az Isten országába, ez egy igazságos dolog, hogyha én hiszek az Úr Jézusban, és ezt a pályát sportszerűen, szabályszerűen jártam, a nemes harcot megharcoltam, és úgy éltem itt ebben a földi életben, hogy úgy gondoltam, hogy én itt csak átutazó vagyok, és a sátorban lakom, és egyszer beköltözök az örök hajlékba, de annyira drága nekem Jézus is, amit ad nekem, akkor amikor beérkezek az Isten országába, nem kell könyörögjek, hogy oda befogadjanak. Hanem hivatalos engedélyem lesz, mondjam így, arra nézve, hogy bemehetek a kapukon a városba. Azt mondja itt az Pál apostol, hogy az Úr megad nékem a ma napon az igaz bíró, és nem csak nékem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát ott jutalomosztás lesz. És az ember nem csak azt látja, amit itt hagy el, vagy ami itt marad, hanem azt nézi igazán, ami vár rá oda át. Hát ez kell, hogy lelkesítsen, és Pál apostol ebben van tele. Nem a bilincseket, nem az elhagyatottságot, majd jövő vasárnap meg fogjuk látni itt az utolsó versekben, beszél arról, Démás is elhagyott, ez is elhagyott, ilyen probléma, olyan probléma is, de azt mondja, nem ez a legfontosabb. Nem ez tölt be engem, hanem az, hogy én az Úrral leszek. És ez lelkesíti őt, és ő a jutalomra tekint. Vajon ott van-e bennem ez a meglátás, ez a lelkesedés, hogy igen, az Úr ad jutalmat. Hát ott lehet, hogyha szeretem az Urat, hogyha várom az ő eljövetelét, ha letettem az életemet az ő kezébe, ha készülök az ő eljövetelére. Ez a lelkület volt Pál apostolban. Bennem milyen lelkület van? Bennem ott van-e az a győztes gondolkodás? Látom-e a célt? Lelkesít-e az, ami vár az Isten országába? Ez kell, hogy lelkesítsen.
Thank you.
azt, hogy te vagy az Úr és a Király, és te jónak láttad, Uram, hogy jót gondolj az életem, életünk felől. Köszönöm az evangéliumot, köszönöm az új életet, amit adtál. Segíts, Uram, hogy terjesztője, hirdetője legyek. Járjak a te akaratod szerint, segíts meg erre testvéreimmel együtt, hogy a lélekmentés munkájába tudjunk beállni, és imádkozunk, Urunk, hogy tudjunk szabályszerűen küzdeni, a te akaratod szerint élni, a te országodat lássuk nagynak, fontosnak, a te személyed legyen a legdrágább, ami számunkra, Uram. Kérünk, hogy így munkálkodj az életünkben. És ha voltak olyan dolgok az életünkben, amelyek megkötöznek, amelyek elvonják a figyelmünket, amelyek elveszik az erőnket, könyörülj rajtunk, hogy le tudjuk tenni ezeket, és felszabadultan, örömmel tudjunk neked élni. Segíts erre az Úr Jézus nevében. Amen.